A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kezdőénekünket keressük együtt, a 464. dicséretünket, annak valamennyi, mind a hat versét fogjuk énekelni. 464-es számú dicséretünk így kezdődik. Jöjj, Királyom, Jézusom! Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, úgy imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden egyes eseményt, amely arról az áldozatról szól, amelyet értünk, vittél véghez, úgy szeretnénk hallani, mint amit a dicsőséges királya ennek a világnak, hoz közel hozzánk a maga hatalmával, a feltámadásának erejével. Elveszett emberek lennénk, ha enélkül találnánk szembe magunkat a próbatételekkel. Elveszett emberek lennénk, hogyha így próbálnánk utat keresni a boldogsághoz, nem is tanálnánk rá. Köszönjük, hogy a mi emlékezésünk az már a nyitott sír fényében történik. Tudjuk, hogy minden hatalom a te kezedben van, és ezért jó helyen van az életünk is. Elakadásainkat, elbukásainkat, bűneinket megvalljuk előtted, tudsz jól ezekről, de köszönjük, hogy a felemeltetésnek az irgalmával akarsz hozzánk fordulni. Így szeretnénk figyelni ma is a te igédre, amely megbátorít, amely megerősít. A veled való közösségben kérünk, hogy add ehhez a te szent lelkedet, hogy valóban a veled való találkozásból békességünk legyen. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 335. dicséretnek az első versével. 335. dicséretünk, ó ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. Márk evangéliuma szerint olvasom tovább Jézus szenvedés történetét, ahogy ez majd minden este ezután is elhangzik. A Márk evangéliumának a 14. fejezetéből a 66. verstől, most a fejezet végéig, a 72. versig olvasom Isten igéjét. Amikor Péter len volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya. Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett, és így szólt: te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta: nem tudom, nem is értem, hogy mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba, a kakas pedig megszólalt. A szolgáló leány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak: ez közülük való. De ő ismét tagadta. Egy idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek: bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni: nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. Kedves ünnepre készülő gyülekezet, a Márk evangéliuma szerint így estéről estére mindig egy szakasz hangzik el Jézus szenvedés történetéből, és az elképzelés, az én elképzelésem az volt, hogy mindig egy-egy személyes vonást emeljünk ki ebből, hiszen olyan emberekkel találkozunk, akik valahogy Jézussal találkoztak ezen az úton, valahogy szerepet játszottak az ő sorsában. Ott vannak azok az emberek, akik egykor vallási vezetőként irányították a templomnak az életét, de ott vannak maguk a tanítványok is, akik megrettennek, akik elfutnak, ott van Júdás, ott van Péter, ott vannak azok a politikai nagyságok, akik az ítéletet kimondják, Heródes vagy Pilátus. Ott van a százados, aki a végső és legnagyobb felismerést teszi a kereszt alatt, de ezeknek az embereknek mind-mind a személyes élete lesz az, ami most bizonyságtétel előttünk. Ők találkoztak azzal a Krisztussal, aki a kereszthordozás útján ment, egészen a halál felé, és ezeknek az embereknek az érzéseiben is megfogalmazódott éppen ezért valami. Vagy épp a kétségek, vagy épp a bizonyosság, de senkit sem hagyott érintetlenül az, ami Jézussal történik. Ma éppen az egyik legismertebb történet, és talán éppen ezért ennek a magyarázata is a legnehezebb, az, ami itt elénk kerül, Péternek a tagadása is. Én úgy álltam ehhez a történethez, hogy mi mindig Péterrel össze is kapcsoljuk ezt a figyelmet, hogy Péter, akkor ő a tagadó. Vajon az, ami most ott vele történt, az tényleg ennyire általánosítható, és feltétlenül csak arról beszélhetünk el ezen a mai estén, hogy mi hogyan tagadjuk meg Jézust. Nyilván, hogy ennek rengeteg iránya lehet, és sok olyan élethelyzet van, ahol mi bőven nem vállaljuk azt, amit vállalni lehetne Isten mellett. Én mégis úgy érzem, hogy egy kicsit most ezt így mellékesnek gondolom, és félretenném, egyszerűen magát a helyzetet szeretném megmutatni, vagy megláttatni, ami aztán ismerős lesz a saját életünkből is. Isten ugyanis egyen-egyenként mindannyiunkkal a magunk személyisége szerint külön-külön foglalkozik. Isten így rendeli a segítségét, mert tudja, hogy kinek mire van szüksége, de így rendeli a próbatételeket is, mert tudja, hogy ki, miben és hogyan akarja önmagát nagynak beállítani, vagy hogy akarja megbizonyítani azt, hogy ő egy-egy helyzetben jól tud megállni, és ezért olyan személyre szabottak lesznek a kísértések is, a próbatételek is. Ezért első tételként én azt merném ide hozni mindenki elé, hogy Isten mindig ott próbál meg bennünket, ahol mi nagynak érezzük magunkat, ahol túl nagy a magabiztosságunk. Lehetne kivételt találni, biztos vagyok benne, tehát nem szeretném általánosítani. Az egyik kivétel, az is mindenki előtt nagyon világos és ismert történet, Jobbnak, az ószövetségi igaz embernek a története, aki nem azért lesz megpróbálva, mert ő nagyon elbizakodott ember lenne. Az ő különleges története éppen arról szól, hogy néha nem érti az ember a szenvedés okát vagy a nyomorúságát, de azt is Istennel együtt akarja végigharcolni. De én azt merem állítani, és talán akkor nem is tévedek nagyot, hogy kevesen tudnánk itt az életünkre azt mondani, hogy mi jobbok vagyunk. Mi azok az igaz emberek vagyunk, akiket mindig úgy ér a próbatétel és a kísértés és az elbukás, hogy az csak a sátánnak, az ördögnek az a játék, ahol az igaz embert akarja megpróbálni. Hát Péter életében is így van, és vissza kell ehhez emlékeznünk az ő szavaira, az ő nagy hitvallására, amit úgy Jézussal nem tud megvitatni igazán, mert nem hagyja, hogy Jézus meggyőzze őt. Azt mondja Jézus, hogy tudjátok, hogy nekem meg kell halnom. Erre azt mondja Péter, hogy de neked nem kell meghalnod. Erre azt mondja Jézus, hogy Péter, hidd el, hogy az Isten gondolata más, mint az ember gondolata. És erre azt mondja Péter, jó, ha más, akkor majd én azt megértem, azt a gondolatot, és oda teszem magamat, és veled együtt fogok meghalni. És erre Jézus megint azt mondja, hogy Péter, nem tudod, hogy mit mondasz, neked nem kell velem meghalni. Ez a szóváltás ott mélyen ott maradt Péterben is, de aztán valahogy a történések sok mindent ráraknak, megfeledkezik ő erről, és igazából csak Jézus az, aki a szíve mélyén hordozza még ennek az embernek ezt a hozzáállását, és tudja jól, hogy így nem lehet élni. Hogy ő tényleg látja magában azt az erőt, azt a kitartást, a szeretetnek azt a mélységét, amivel ő azt hiszi, hogy ő oda társulhat Jézus mellé, és azt mondhatja, hogy figyelj, mi majd ketten együtt megváltjuk a világot. Te vagy a messiás, ez nagyszerű, és én vagyok az ember, akire neked szükséged van. Mi ketten, ha összedolgozunk, akkor ebből nagy csodák születnek. És hiába akarta ott Jézus elmondani Péternek, hogy Péter, hidd el, hogy ez most nem a te harcod, ez az én harcom, ezt én vívom meg, és én váltom meg a világot. Hidd el, hogy neked is ebből először részesülnöd kell, hogy utána szolgáljál nekem. Amíg Péter ezt nem érti, addig Péter tévedésben van. Sokszor, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy van elég erőnk ahhoz, amit meg akarunk csinálni. És ez elbizakodottá tesz. Sokszor gondolja az ember azt magáról, hogy elég biztosak azok a kapcsolatok, amiket én megalkottam, amiket én választottam. Én azt gondolom, hogy egy-egy házasság, egy-egy olyan baráti kötődés, egy szülő-gyermek kapcsolat, amit én jól csinálok, az örökké megáll. Ott nem lehet hiba. És Péter ezt nem érti meg, amiről Jézus beszél, és hát Jézus ezt próbálja neki elmagyarázni sokszor, hogy az, amit te állítasz, hogy veled ez nem történhet meg, az nincs kizárva, az megtörténhet. Először Jézusra mondja ezt. Jézust félti Péter, veled nem történhet meg, hogy téged megölnek. De igazából ebben nem is az a hitvallás a nagy, vagy azt akarta Péter kifejezni, hogy ő ezt nem akarja megengedni Jézussal kapcsolatban, hanem benne már önmagát félti. Ha ez Jézussal megtörténik, akkor ez velem is megtörténhet. Ha Jézus tud elbukni, akkor én is tudok elbukni. Én nem olyan messiást, nem olyan mestert akarok, akinek ez az életébe belefér. És nagyon sokszor tényleg úgy visszanéz az ember, és azt mondja, hogy milyen bátor voltam, hogy én azt gondoltam, hogy én mindent tudok. Milyen bátor voltam, hogy azt gondoltam, hogy Isten megkérdezése nélkül csak úgy döntök. Milyen bátor voltam, amikor azt gondoltam, hogy de hát én jól neveltem fel a gyermekemet, és most valami nem stimmel, vele sem, nem azon az úton jár, amin járni kéne. A kapcsolatom nem az vele, amit elgondoltam, hogy ha én jól nevelem, majd ez lesz az eredmény. És erre Péter egyszer csak egy nagyon váratlan helyzetben találja magát. És erről szól ez az este, ez a számára nagyon feszült pillanat, egy olyan váratlan és elképzelhetetlen helyzet állt elő, amire Péter nem volt felkészülve. Ott, amíg Jézussal beszélgetett szemtől szembe, és körbevette a többi tanítvány, addig könnyű volt azt mondani, hogy Uram, ha kell, én veled meghalok. De akkor, amikor nincs ott Jézus, de akkor, amikor nincsenek ott a többiek, és egyszer csak úgy belekeveredik abba, mert ugye a történet szépen leírja, hogy ő távolról követi Jézust, bemerészkedik a főpapnak az udvarába, ott leül melegedni a tűzhöz, és ott jön ez a váratlan helyzet, hogy őt felismerik, és azt mondják, hogy de mi tudjuk, hogy te ki vagy. És Péter ebből a helyzetből akkor szeretne menekülni. Szeretne elfutni, gyorsan feloldódni, minthogyha ott se lenne. És próbál minden egyes helyzetet úgy megragadni, hogy minél gyorsabban lerázza magáról ezeket a kérdéseket. És valahol így süllyed elő egyre mélyebbe, ő azt gondolja, hogy ez csak egy rossz álom, ez most nem fordulhat elő, és egyre inkább belekeveredik. A próbatételt nem Isten találta ki neki. Ezt a próbatételt valahogy a maga viseletével, a szavaival magának vívta ki. Isten nem tett más, csak megengedte azt, hogy amit ő egyszer olyan bátran kinyilatkoztatott, annak meglegyen a próbája. És azért az életünkben is ezt látjuk, ha jobban megvizsgáljuk egy kicsit, akkor nem Isten nem azzal foglalkozik, hogy ott a mennyországban végig gondolja, hogy hogyan sajtoljon ki belőlünk egy-egy nehéz helyzetet, ahol beismerteti azt, hogy mi nem vagyunk elég jók. Hanem egyszerűen visszaköszönnek az életünkben a rossz döntések. Egyszerűen visszaköszönnek azok a helyzetek, amiket mi nem láttunk át, de mégis nagy mellénnyel vállaltuk föl. És akkor, amikor Péter ezt el akarja tolni magától, itt is van egy szép fokozatosság az evangéliumban. Először azt mondja, hogy nem értem, miről beszéltek. Először itt a szavak szintjén hárít mindig az ember. Mindig elmondja a maga kifogásait, a maga magyarázatait. Meg akarja győzni a másikat, hogy te rosszul látod a helyzetemet, ez még nem olyan vészes, ezt meg lehet még oldani, ezt csak meg kell beszélni. Nagyon sokszor már a legmélyebb problémákban vagyunk, és már rég elkéstünk attól, hogy mi csak leüljünk, és ezt megbeszéljük egymással. Mert hagytuk a dolgokat elmérgesedni. És itt Péter még hisz ebbe, hogy ha én annyit mondok, hogy nem értitek ezt az egészet, akkor majd leszállnak róla. És azt mondják egy kicsi idő múlva, hogy hát ez így nem jó. Ezt mi nem fogadjuk, hát látjuk. Ezt te nem tudod meghamisítani, mondhatsz bármit, de hát látjuk, hogy te hozzájuk tartozol. És itt jön a második válasz. A második válasz, amiben pont ezt fogalmazza és tagadja le, hogy dehogy tartozom hozzájuk. Letagadja még azt a közösséget is, ami a tanítványi közösség volt, az, ahol egymásért is voltak. És ezt a közösséget azért tagadja le, mert azt akarja mondani, én nem az a fajta ember vagyok. Hú, de sokszor szoktuk mi is ezt mondani. Én nem az a fajta ember vagyok, aki megriadok egy kis feladattól. Én nem az a fajta ember vagyok, aki gyorsan kétségbe esek. Én nem az a fajta ember vagyok, és akkor én is folytatom, aki olyan gyorsan belátná a hibáját. Én nem az a fajta ember vagyok, akinek sokszor Isten szeretne nevelni, hogy az a kakasszó, ami először meghangzik, az már is figyelmeztessen arra, hogy én rossz úton járok, itt valami hibázik. Pedig milyen sokszor megvannak ennek a jelei is. De Péter gyorsan mondja, én nem tartozom közéjük, én más vagyok. Igen, ez egy nagy kísértése az embernek, és sokszor el is gondoljuk magunkra, hogy ez mindenkivel megtörténhet, csak velem nem. Mert én más vagyok, mert én jobban látom, mert én ügyesebben közelítem meg. És aztán itt Jézus, hogy Péterrel megérteti azt, hogy tudod Péter, nem te és én leszünk az a nagy csapat, akik megoldjuk az életet, hanem én oldom meg a tiédet is. És ezt el kell fogadd. És valahol ez így van velünk is. Mi nagyon szeretünk abba a fénybe feltűnni, hogy mi vagyunk Jézus tanítványai. Mi segítünk neki a világot megváltani és jobbá tenni. De ahogy nagypéntekhez közeledünk, kénytelen elismerni az ember azt, hogy Uram, ha először nem váltasz meg engem, és nem változtatod meg az én életemet, én se fogok tudni melléd állni és segíteni abban a szolgálatban, hogy az Isten országa megjelenjen ebben a világban. És harmadjára még Péter azt is elmondja, nem ismerem azt az embert. Jézust itt embernek, keményen embernek nevezi. Már eltűnt rég az a hitvallás, amiben azt mondta, hogy te vagy az élő Isten fia. Itt egy ember van. Itt már az elveivel is szembe megy. Itt már a hitére mond nemet. Nagyon mély helyen kell legyen az ember akkor, amikor azt is megtagadja, amit eddig igaznak vallott. De innen is látszik, és nem szabad őt ezért elítélni, hogy ennyire nem volt felkészülve arra, hogy ez megeshet, hogy ez megtörténhet. És akkor másodszorra is megszólal a kakas. És ez a második kakas szó már mélyen szíven üti őt, és felébrednek benne a régi dolgok. Jézus szavai is visszacsengenek. És meghallja ott a lelke mélyén, amit Jézus mondott, hogy háromszor megtagadsz, még mielőtt másodszorra megszólal a kakas. És akkor Péter nagyon összetörik, nagyon sír és nagyon szomorú lesz. Isten szerette volna őt megakadályozni ebben a teljes összetörettetésben, ezért volt az első kakas szó. De aztán ott nem fogta az ember a jelet. De az Isten erre nem azt mondja, hogy jó, én mondtam, megmondtam, hogy mi lesz, leveszem rólad a kezed, hanem akkor jelzi még egyszer, mert nem azt akarja, hogy Péter elvesszen. És Péternek akkor eszébe jut, igazad van, Uram, neked van igazad. És ez az, ami őt igazán sírásra kényszeríti. Amikor rájön arra, hogy én kevés vagyok ehhez, és te ezt láttad előre, pedig annyira meg akartam bizonyítani azt, ami az én szeretetemből van, ami a hitemből van. Lásd, én jót akartam. És most azon sír, hogy ebben a nagy jó akarásban nem fogadtam el azt, amit tőled kaptam. És tényleg a jó szándék is távol tarthat minket az Istentől. Nem csak a bűneink, nem csak a gyilkos gondolataink, nem csak az, hogy valamit szánt szándékkal Isten ellenébe teszek, hanem egyszerűen akarok annyira jó lenni, hogy közben nem számít az, hogy az Istennek tényleg mások a gondolatai. És valahol így kerüljük el egymást. És Péter erre döbben rá, hogy most ezt is oda kell adni. Nem csak a terheimet, nem csak a keresztemet, nem csak a küzdésemet, hanem egész magamat azzal együtt, azzal a jó szándékkal együtt is, hogy én tudjak neked engedelmeskedni. Azzal szeretném befejezni, ami a bibliaolvasó vezérfonalunkban ehhez kapcsolt kis magyarázat, és olyan, az igen magyarázat olyan szépen eljutott arra a gondolatra, és azt hiszem, hogy koronát ad az egésznek, hogy visszaidézi Jézusnak a hegyi beszédből a boldog mondásait, És azt mondja, hogy na most látszik meg igazán, hogy boldogok, akik sírnak. Nem volt olyan nagyon boldog ott Péter. Nem volt ott örömrivalgás, hogy Uram, micsoda felismerést adtál nekem, köszönöm. Arra majd még várni kell, majd húsvét után lesz egy nehéz beszélgetés Jézussal, és az öröm teljessége ott születik meg. De már Péternek itt megvan előlegezve mindez. Már itt valahol érezzük azt, hogy azok, akiknek tényleg a lelke összetörik, és egy-egy olyan pillanatot meg tudnak ragadni, ahol rájönnek arra, hogy az Isten segítsége nélkül a jó sem jó igazán, és a rosszat sem lehet legyőzni, azoknak már nyert ügyük van. És Péternek itt van még egy pár nehéz napja, mint ahogy nekünk is van egy pár nehéz napunk, mert nagypéntekig csak el kell menni valahogy, az ember sok mindennel ott el kell számoljon az Isten szín előtt, de igaz, hogy boldogok lesznek azok, akik sírnak. Akik ezt tényleg úgy tudják az Isten kezébe letenni, hogy tudják, hogy erre az Isten válasza mindig a megbocsátás. Mindig a felemelés, a megvigasztalás. Isten adjon nekünk is ilyen vigasztalást, és Péternek ezzel a személyes élményével együtt kicsit gondoljuk át a magunkét, a próbatételeinket, nem véletlenül vannak az életünkben, Isten sok mindent ezen keresztül meg akar tanítani, és talán eljuttat egész odáig is, hogy lássam a magam kudarcait, pont azért, hogy utána azt a boldogságot adhassa, ami már nem az én erőmre épül, nem az én akarni vágyásomra épül, hanem arra, amit ő kegyelméből elkészített. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.